Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkönek evangélikus énekeskönyvünk 514-es számú énekét énekeljük. 514-es éneket az evangélikus énekeskönyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia.
Ímé az új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne az ő népe örökké. Uram, az égig ér a te szereteted, embert és állatot te tartasz meg, mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot.
Dicsőség az Istennek a magas mennyekben, Jónak szent éleknek mindörökké
áll. A bűnsorgja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, a Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő által. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk testvéreim! Mindenható örök Isten, cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyházadnak, és teremts újjá mindent a te jó tetszésed szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassátok meg, hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásra rendelt szentigét, melyet megírva találunk Péter második levelének harmadik fejezetében, a harmadik verstől a 14-ig a következőképpen. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek, és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak. Milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Testvéreim, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokrokba, a harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemesen a szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünk folytatásaként készülve az ige hirdetésre énekeljük a 493-as számú énekünket. 493-as éneket énekeljük.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igényhirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk Dániel könyvében, annak 12. fejezetében, a 12. fejezet első versének harmadik harmadától a negyedik versig. Így szól Isten igényét. A Dániel könyvének 12. fejezetéből olvasom az Isten igéjét, az első vers harmadik harmadától. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki beleszírva a könyvbe. Azok közül, akik alusznak a földporában, sokan felébrednek, a földporában sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosak fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezetnek, mint a csillagok, mindörökké. Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, örök élet vasárnapján vagyunk, és az egyházi esztendő utolsó pillanataiban mindig az eljövendő időre szegeződik a figyelmünk. Érdekes lenne egy olyan tanulmányt készíteni, hogy emberek különböző életkorban és különböző élethelyzetben miképpen gondolkodnak az örök életről. Vagy egyáltalán mikor kezd el a gondolkodásaik között megfordulni az örök élet kérdése. Milyen korban, milyen élethelyzetben. Egy életrajzi regényben olvastam, a háború borzalmait dolgozta föl, személyes élményei alapján az író, és ő leírta, hogy a háború első időszakában minden apró veszélyhelyzetben összerezzentek az Istenhez kötődő emberek, és imádságra kérték azokat, akiknek volt kapcsolata az Istennel, akiknek nem volt kapcsolatuk az Istennel, pedig keresték, hogy vajon hol lehet az Isten ilyenkor. És leírja ez az önéletrajz író, hogy a háború későbbi időszakában, amikor sokkal nagyobb nyomorúságok jöttek, mint az első időkben voltak, ugyanazok az emberek már nem rettentek meg, nem rettentek össze, nem keresték az Istent, és nem kérdezgették, hogy mi lesz velünk, és mi van az örök élet kérdésével. Tehát egyre nagyobb sok hatás váltotta ki az emberekből ugyanazt a vágyat, hogy Istennel közösségük legyen. És sokkal nagyobb sok hatás váltotta ki azt, hogy az emberek úgy megrezzenjenek, hirtelen ráébredjenek, hogy hú, ha elmúlik a földi léte, mi lesz ezután? Meg fogok halni, és akkor mi történik velem? Egyre súlyosabb sok hatásnak kellett jönni az emberek életébe, hogy mindez kérdésé legyen számukra, hogy Isten létezik-e, hogy az Istenhez fohászkodjanak, hogy az Istennel való közösség fontos legyen számukra. És ez az emberi magaviselet folyamatosan visszatér az emberiség életében. Dánielen keresztül is erre mutat rá az Isten szent lelke Izrael népének az életében, hisz a felolvasott ige szakasz előtt, amit felolvasunk itt az előző fejezetekben, az előző versőben is látszik, hogy valami végromlás felé halad az emberiség. Óriási pusztulások, háborúk, embertelenségek, kilátástalanságok jönnek, és a kimenekedés útját aztán Izrael népe, Isten népe a főangyalon keresztül, Mihály arkangyalon keresztül kapja meg. Itt az első versben olvassuk a felolvasott ige szakasz elő, és abban az időben eljön Mikael a nagyvezér, aki a néped mellett áll. Tehát jön egy nagy nyomorúság, ami a nyomorúságon összerezzen a világ, összerezzen Isten népe, de az Úr elkészíti a kimenekedés útját, és megadja ezen az angyal, főangyalon keresztül a megoldást. És ebben az Ószövetség igében is arról van szó, amit egyébként Jézus Krisztus az Új Szövetségben felemlít, mégpedig az, hogy aki be van írva a könyvbe, azok lesznek, akik megmenekülnek, akinek a neve be van írva az életkönyvébe. A 72 tanítvány kiküldésének története ismerős, amikor a tanítványok elmennek, és a Krisztus nevére még az ördögök is engednek az ő szolgálatuknak, és visszamennek Jézushoz, és nagy örömmel újságolják, hogy Jézus, képzeld el, mi történt velünk, óriási dolgok estek meg velünk, csodálatos áldásban volt részünk, és akkor Jézus mondja nekik, hogy ne annak örüljetek, hogy a szolgálatotokban, szolgálatotok közben óriási dolgok történtek, vagy nem történtek meg, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva az élet könyvében. Annak örüljetek, hogy ti ott vagytok bent az örökké valóságban, az Isten kebelén lehettek. Mert hogy ez a kulcs az üdvösségre, az örök életre. Igényben egyértelműen világossá teszi az Isten szent lelke az örök életről, és az örök halálról van itt szó. Az örök életbe megy az ember, vagy az örök halálba. Mi hajlamosak vagyunk rá, emberek is. Ha körbenézünk, és ezért lenne érdekes az a feljegyzés, vagy az a kutatás, amit az elején említettem, hogy vajon tényleg milyen korosztályban kezd el foglalkozni az örök élet kérdésével az ember, vagy milyen élethelyzetben kezdi el kutatni azt, hogy mi lesz azután, miután ez a földi lét elmúlik. Mert sajnos azt tapasztalom, hogy könnyen megfeledkezik az ember arról, hogy nem csak ennyi az ember élete. Nem csak ennyi, amivel az embernek számolni kell, amit a földi létünkben van, ez a 60-70, esetleg 80 esztendő. Az örökké valóság az úgy kimarad az ember életéből. És nem gondol rá, hogy az örökké valóság az alapvetően majd folytatódik, de hát az örök életben vagy az örök halálban, az egyáltalán nem mindegy. Az ember nem számol azzal, hogy amikor vége van ennek, akkor majd következik valami más, valami új. És egy ilyen ráébredésként írja ez az igaz, hogy majd felébrednek majd. Károlyi úgy fordítja, hogy serkennek, fölserkennek majd az emberek, ráébrednek arra. Sokszor voltak ilyen serkenések, felserkenések, ébredések a kereszténység ideje történelme során. Sokszor ráébredtek emberek, hogy valamit elnéztünk, hogy valami nem normális, nem jó az életünkben. Valahogy elnéztük a célt. És hiába van Isten benne, meg beszélünk kegyelemről is, meg Jézusról is, meg sok minden benne van, de igazából nem áll össze egy teljes képé, és igazából nem ad bizonyosságot akkor, amikor arra szükségünk lenne. És valóban annyira egyértelmű az emberek életében, amikor elérkeznek egy válságos időszakhoz, amikor már nincs emberi bizonyosság, amikor már nincs emberi segítség. Amikor úgy érzi az ember, hogy most ha minden elveszett, akkor kap oda, hogy jaj Istenem. De amíg vannak kapaszkodók, addig meg mindig keresi a kapaszkodókat. És az egyházban is, gyülekezetekben, felekezetekben olyan könnyen megfeledkeznek arról, hogy nem e világi létről szól mindez. Hogy jól el lehet altatni magunkat kegyes körülmények között is. Kellemes zenét hallgatunk, kellemesen énekelgetünk, kellemes közösségben vagyunk, és elfelejtkezünk róla, hogy nem ez a lét, hanem e mögött ott van még az, ami majd ránk vár. Vajon kész vagy-e rá? Vajon ott van-e a szívedben a bizonyosság? Vajon benne van a neved az élet könyvében? Sok altatás megy körülöttünk. Sokan belealszanak abban a vallásosságukban, amit egyébként kapnak. És ez a vallásosság nem csak a római katolikusokat, meg a reformátusokat, meg evangélikusokat, hanem a kisegyházakat is ugyanúgy mozgatja már. Köszönöm szépen, kedves Kata. Tamás nincs itthon most, hogy tegye a pohárvizet. Meg is kóstolom. Tehát sokszor tapasztalom azt, amikor beszélgetünk ilyen kérdésekről, akár egyházi körben is, hogy nem vesszük komolyan, hogy az élet-halál kérdés. Ez nem játék, ez nem egy közösségszervezés. A tegnapi nap oda voltunk asszonytestvérekkel, meg Rózsa Annyival egy cigány missziói konferencián, és annyira rám szakadt, rám terhelődött az a nyomorúság, ami kijött, kisugárzott ebből az egészből. Beszéltünk a dolgokról, de igazából a lényege nem volt benne. Kicsit kétségbe esettem, szólaltam föl, magam is meglepődtem, hogy milyen határozott ember voltam, nem jellemző rám. De tényleg rá kellene ébrednünk, hogy nem ebben az időszakban kell nekünk gondolkodni, hanem túl kellene látnunk a horizonton, túl kellene látnunk ezen a földi léten. Mert óriási megdöbbenés lesz, ahogy ebben az igében is olvassuk, hogy sokan majd ráébrednek, hogy némelyek ide, némelyek meg oda mennek. Csak hát az késő, hogyha már akkor ébred rá az ember, hogy ki hová fog kerülni, és akkor a sötétség ott lesz az élmeléltében, és nincs menekülés.
Az Úr tehát elkészítette a segítséget, itt látjuk, hogy Mihály arkangyalon keresztül, de mi tudjuk, hogy az új szövetség alatt van az Úr Jézus Krisztus, aki az igazi szabadítást adta. Még itt Dániel azt látta, hogy majd jön valami isteni segítség onnan föntről. Egyébként a legmagasabb szintről emelte le, mert hát a főangyal jön, aki segít. De mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus lett az a segítő, akit az Isten elküldött azért, hogy az emberek üdvösséget nyerhessenek. És a harmadik versben olvassuk, hogy aztán lesznek azok az okosok. Hát ki ne szeretne okos lenni, persze sokszor csak okoskodunk, de azt mondja, hogy az okosok aztán majd fényleni fognak. De hát kik ezek az okosok? Nem azok, akik egyébként kicsiszolták az elméjüket, hanem az okosok itt egyébként, hogyha azt a héber szót megnézzük, amit ebben az igében szerepel, akkor inkább azt látjuk, hogy akik előrelátóan, körültekintően gondolkodtak. Misi választotta most ezt az éneket ide, az okos szüzekről, de valóban abban a történetben is, vagy példabeszédben is arról van szó, hogy volt a 10 szűz között 5 okos, aki előrelátóan gondolkodott. És ezt az előrelátóan gondolkodót jelzi ez, hogy vannak, akik egyébként előrelátóan gondolkodtak, akik egyébként nem csak ezt a mai napot tartják fontosnak, vagy ezt a rövid időszakot, amiben élnek, hanem túl akarnak látni azon a horizonton, ami az ember szem előtt ott van. Tehát ilyenek az okosok. Az igényben nagyon világosan látszik, például az okosok nem csak önmaguk számára tartanak okosságot, vagy kapnak okosságot, hanem mint ahogy a, és egy nagyon szép kép, mint hogy a hajósokat vezeti a csillagos égbolt. Az okosok így fénylenek, és így vezetik azokat az embereket, akik rá vannak bízva. Mert ők túllátnak a horizonton. Nekik már sokkal fontosabb az, ami a látható világ után következik, az evilági lét után következik. Számukra már fontos az, hogy mi lesz velem akkor, földi léten befejeződik. Akiknek a reménysége egyébként nem csak erre az időszakra szól, hanem a reménység az egy valóság. A reménység az a remélet dolgokban való bizalom. A nem látható dolgok létéről való megbizonyosodás, a hit, ami egyébként az ember számára nem egy bizonytalan talajt ad, hanem egy kősziklát ad. És olyan jó látni azokat az okosokat, akik kősziklán állva nem csak evilági életükre látnak, hanem olyan okosak, vagy előrelátóan, mint a 10 szűz, ott volt a kezében. Az, ami egyébként a vőlegénnyel való találkozásuk lehetőségét megadja, ami a végső beteljesedést adja a számukra. Ezek az okosak. Ezek az okosak egyébként szemben a 10 szűz példázatával fénylenek és tanácsot adnak a másik ötnek is. Tehát az igazi okos mellett egyébként a másik öt, a balga szűzek is meglátják, hogy merre felé vezet az út, és mi a fontos számukra. Tehát ezért lehetnek igazodási pontok, mert ők túllátnak a horizonton, mert előre látnak. És olyan jó ezt látni, hogy valóban igazodási pontok lehetnek keresztény emberek. Jó látni keresztény embereket, akiknek az élete bizonyságtétel az Úr Jézus Krisztusról. Akik nem csak beszélnek, akik nem csak mímelik, hanem az életük rá van alapozva, Krisztusra van alapozva, és amikor rájuk nézzük, amikor őket hallgatjuk, sokszor megtapasztaltam azt, hogy mellé ültem. Olyan jó volt a közelükben lenni azoknak, akiknek az élete Krisztusra van alapozva. Mert sugárzik belőlük az, ami egyébként a számunkra fontos, mert az az iránymutató. Sok keresztény meg elbohóckodja az életét. Kiszolgálja maga kényelmét, hobbiát. Fiatalokkal, önkéntes fiataljainkkal beszélgettem egy témával kapcsolatban, amikor jöttünk hazafelé, és egy olyan kérdés került elő, hogy mit jelent a gyülekezeti tagnak lenni. És egyikük mondta, hogy hát Krisztus testének tagja vagyok akkor is, hogyha Budapesten vagyok, vagy Nyíregyházán vagyok, vagy bárhol vagyok a világon. No persze, így van. Csak amikor az embernek van egy gyülekezete, amikor van egy küldetése, amikor nem hiába valóságra vagyunk a világban, hanem egy közösségnek a tagjai vagyunk, akkor a közösség tagjai azok együtt vannak. És majd említettem, hogy ott van Nyíregyháza, nagy negatív példaként, de nagyvárosokban sok helyen így van, hogy vannak vándor keresztény emberek, akik szédelegnek mindig oda, ahol éppen két tányért összecsapnak. Evangelizáció van. Metodisták már mindenki ott van. Baptisták csinálnak, oda mennek. Evangélikusok, reformátusok. Mindig ott vannak a hívő körökben, de sose lehet tudni, hogy hol vannak. Ilyen bolygó hollandiként mozognak a világban. És egyébként jól érzik magukat. Csak hát az a helyzet, hogy Isten nem erre hívott el bennünket, hogy a magunk hasznát nézzük, hogy a magunk komfortját műveljük, hanem arra hívott el bennünket, hogy a mi dolgainkat elvégezzük, amit ránk bízott az Úr. Ez meg az kell, hogy akiket elhívott, akiket kiküldött, akkor azok tudjanak egymásról és együtt szolgáljanak. Tehát a Krisztusban való lét az valóban egy igazodási pontot ad. És kevesen vannak, akik letették Krisztus mellett a voksukat, és az átsugázik rajtuk, mert látszik, hogy nem saját bölcsességük, saját okosságuk van, hanem átsüt rajtuk az Úr Jézus Krisztus. És ezek valóban igazodási pontok, és ahogy olvasok ebben az igében, sokakat igazságra vezetnek. Szóval az igazságban megint azt kell látni, hogy ez az igazság megint nem valamiféle emberek előtt való igaznak nyilvánítás, hanem ez megint arról beszél, hogy igaznak lenni Isten szín előtt, és az másképpen nem, mint hogy kegyelem, Isten kegyelmét megtapasztalom, és így lehetek igaz Isten előtt. Tehát ezek az emberek, akik okosak, azok fénylenek, és utat mutatnak azok számára, akik keresik az Istennek a kegyelmét. Akik a bűnben, rekedtségükben nem találják a megoldást az életükre nézve, mert rájuk szakad a terhe. És akkor ebből a teherből, ebből a teherhordozásból nincs más kiút, mint Jézus Krisztus, és az ő kegyelme által van nekik megoldás. Tehát a kegyelemhez vezetnek ezek az okosok. És itt jön a személyes kérdés, hogy neked benne van-e a neved az élet könyvében? Ott lehet-e már a neved az élet könyvében? Kaptál-e már visszaigazolást arra nézve, hogy föl van írva a neved az élet könyvében? Mert ha nincs, akkor gyorsan kérjél egy igazolást. Uram, valóban ott van? Nem áltattam magamat valamivel? Nem áltatott valaki valamivel, hanem valóban ott van az én nevem az életkönyv. Megjön az ébredés, és ez a örökélet vasárnap erre figyelmeztet bennünket, hogy lejár a kegyelmi idő, lejár a világnak az ideje, és jön az örök élet, vagy az örök halál. Benne van a neved az élet könyvében. Ráébredtél-e már arra, hogy az örök élet az egyébként valóság, az örök lét az valóság, és vagy örök élet, vagy örök halál. Vagy áltatod magad megint abban, hogy majd valami lesz. Ott az Isten az utolsó pillanatban majd csavar egyet az ügyön, mert hát az Isten jó, mert az Isten szeretet. Sokan gondolkodnak így. Az Isten szeretet, az Isten jó, és az Isten nem teheti meg azt, ilyen aranyos embereket, mint mi vagyunk, hogy azokat az örök kárhozatba engedni. Majd a végén az Isten csavar rajta valamit, és akkor mindennyiunkon megkönyörül, még az ördögön is. Mert az Istentől nem terhet ki az, hogy bennünket elengedjen a kározatba. De hát az ige meg arról beszél, hogy föld életünk végén jön az örök lét. Vagy az örök élet, vagy az örök halál. Tehát ráébredtél-e már, mert későn lesz ráébredni akkor, amikor odaérsz majd. Lehet okos, aki világít, fénylő égboltként igazít, elirányít, vezet. Lehetsz igazodási pont az emberek számára. Mert sokak vannak, akik az igazságot, a megigazolást, a kegyelmet keresik. Sokan vannak, akik rá vannak szorulva. Akiknek óriási szükségük lenne arra, hogy megtapasztalják Istenben a kegyelmet, Istenben a szabadítást. És az utolsó vers beszél arról egyébként, ami ennek a mai vasárnapnak az alapvető üzenete. Isten azt mondja, hogy zárd be ezeket a könyveket. Isten szeretne bennünket szembesíteni azzal, hogy az idő lejár. Egyszer befejeződik. Nem fog örökké tartani. Az életünket is úgy gondoljuk, hogy egy kis gyógyszerrel, egy kis kórházi kezeléssel még nyújtjuk. És akkor valóban azt látjuk, hogy húha, már az átlag életkor Magyarországon is talán 70 fölött van, talán nem tudom pontosan mennyi. És a világon meg azt látjuk, hogy már 80 fölött van az átlagos kor. És akkor lehet nyújtani majd. És nem kell számolni azzal, hogy véget ér. Hát itt van a tragédia, három fiatal itt nem messze tőlünk, egy közötti balesetben, a 30-as éveiben meghal. Megjön valami, amit nem tudnak kivédeni. És hány ilyen lehet a mi életünk, hogy nem tudunk kivédeni. Hát nem biztos, hogy megéljük, elérjük azt, hogy nyújtogatjuk az életünket még tovább. Hanem egyszer eljön, amikor bezáródik. Az Isten igény ezért figyelmeztet bennünket, hogy zárd be ezeket az igéket, pecsételd le a könyvet. Mert befejeződik valami, hogy a szívünkön legyen, az elménkben legyen, hogy egyszer le fog járni. És ne áltassuk magunkat, meg ne szórakoztassuk magunkat. Meg ne a komfortunkat keressük abban, hogy jól érezzük magunkat a kereszténységünkben, hanem azt keressük, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. És olyan stabilan ráállhassak az arra kősziklára, amit maga az Úr adott, hogy valóban igazodási pont lehessen az életem. Hogy az emberek láthassák, hogy merre kell haladni. Nem tudom, a testvérek jártak-e már olyan helyen és olyan szituáció, hogy azt se tudták, hogy hol vannak, vagy hogy merre kellene menni. Nyomasztó lehet. Egyszer én eltévedtem a sötét éjszakába, kinn a puszta földön. És nem tudtam, hogy merre kell menni. A légi felvétel, még térképész voltam, a légi felvétel ott volt az agyamban, és tudtam, hogy a légi felvételen mennek utak erre-arra, de egyébként nem tudtam beazonosítani, hogy most mihez képest fog majd arra kanyarodni az út. A légi felvételen tudtam, hogy el kell mennem erre, és utána pedig ott lesz egy út. De hogy most hol vagyok? És hogy áll ez a légi felvétel ebben a pillanatban? Nyomasztó tudott lenni. Nem tudom, hogy merre kell menni. És itt van az este. Aztán megtaláltam. Éjfél után érkeztem haza. De ott, ahol laktam idegenben, tehát nem a karcagi valóságban történt ez. De ilyen lesz egyébként az életünk végig. Ott vagyunk a sötétségben, és nincs igazodási pont. Emberek szeretnék ezt az igazodási pontot meglátni, megérteni, és Isten rájönti. Az a kérdés, okos lehetsz-e fénylőpont, aki sokakat igazságra vezet? Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te eljöttél a történelem egy pontján, és menekedést adtál ennek a világnak. Add meg, Uram, hogy ne legyen közöttünk senki, aki nem ismeri föl ezt a menekedést. Most itt az örök élet vasárnapján, az utolsó időkre figyelve, add meg, hogy túllássunk azon a horizonton, amit emberi létünk mutat, és ad nekünk. Add meg, hogy a szent írás igényi, szent lelked világossága, emberek bizonyságtétele, segítségünkre lehessen abban, hogy egyre inkább megismerjük, mi a Te terved és akaratod. És add meg azt is, Urunk, hogy egyre többeknek lehessünk igazodási ponttá, add meg, hogy egyre többen megismerhessék a Te kegyelmedet, és megigazíthassanak Te benned, azért, mert mi láthatunk Téged. Így segíts bennünket, Urunk, áld meg azt a szolgálatot, amire elhívtál, amire kiküldtél bennünket. Áld meg bennünket, Urunk, a mások felé való bizonyságtételben. Légy velünk, Urunk, hogy be tudjuk futni ezt a pályát, amit elénk adtál a Te dicsőségedre. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a hétközi alkalmainkat. Asszonykör 17 órakor lesz hétfőn. kedden Biblióra ugyanebben az időben, de délelőtt Babaloma kör lesz, ahová kisgyermekes szülőket, állapotos asszonyokat várnak a fiatal anyák, ugye? Pénteken ifjúsági óra 17 órakor, erre is szeretettel jövünk és várunk mindenkit. Illetve hirdetem a testvéreknek, hogy csendes napunk lesz, adventi csendes napunk december 6-án. Akik nem voltak itt az elmúlt alkalommal vasárnap, azok még a hírlevélből úgy tájékozódhattak, hogy az előző hirdetésből 13-án lesz, de az egy munkanap, amelyen iskolai nap is lesz, és munkanap is, és ezért muszáj volt áttennünk ezt az időpontot, így december 6-ára helyeztük át a csendes napunkat. 7-én pedig az Emmausban, az Emmausi zenekar tart adventi koncertet, ugye? Vagy karácsonyi adventi koncert. Aki szeretne az Emmausba erre elmenni, december 7-én lesz, de előtte még 29-én a Biblia iskolának a kezdése is az Emmaus templomban lesz. Tehát akik jelentkeztek a Biblia iskolára, az Eke Biblia iskolájára, azok ne felejtsék, hogy 29-én szombaton kezdődik az Emmausban az Eke Biblia iskolája. Akik még szeretnének jelentkezni, megtehetik, mert hisz nincs korlátozva a résztvevőknek a száma. Templom befogadó képessége 20 határ csak. Tehát akik szeretnének a Szentírással mélyebben foglalkozni, egyes bibliai könyvek tanulmányozásával foglalkozni, a Szentírás üzenetének értelmét összefüggésében tanulmányozni, azok bátran jelentkezzenek. 29-én lesz tehát a bibliaiskolának a nyitó alkalma. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy 20-án meg Görögszálláson lesz csendes nap, akik szeretnének részt venni a görögszállási csendes napon. December 20-án görögszállási közösségi házunkban lesz megrendezve ez az alkalom. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a görögszállási testvérek. Férfi csendes hét is lesz még ebben az évben. Hordozzák a testvérek imádságban azokat a férfiakat, akik még a következő héten, férfi héten lehetnek biatorbágyon, de lassan lehet jelentkezni a jövő évi csendes heti lehetőségekre is. Februárban kezdődnek a csendes hetek jövőre is. Férfi hét is, női hét is lesz februárban, sőt férfi hét kettő is. Ezekre lehet jelentkezni. Kérem is a testvéreket, hogy ki a maga lehetőségeihez mérten ezeken az alkalmakon vegyen részt, mert fontos a bibliai iskola is, meg a csendes hét is. Másféleképpen tud az Úrhoz közelebb vinni. Imádságlapunkról ne feledkezzünk meg, akik itt föl vannak sorolva, és akikről tudjuk, hogy az életük olyan helyzetbe került, hordozzuk imádságban, hadd állhassunk az Úr előtt, ilyetén formán is közösségként. Hadd lehessen Isten dicsőségére a mi létünk. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, mi legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 454-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 454-es éneket énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban megnyitottad előttünk az életkönyvét. Köszönjük, Urunk, hogy az életkönyvébe bekerülhet földi halandó létünk neve is. Áldassék a neved, Urunk, hogy te mindig küldesz olyan okosokat, akik fényleni tudnak és irányt mutatnak az életünkben, és megláthatjuk azt a bizonyosságot, amit kaphattunk te tőled. Így köszönjük néked, Urunk, a mai Isten tiszteleti alkalmunkat is, hogy te előtted állhattunk meg, mint gyülekezeti közösség, és te tőled vehettük és épülhettünk abból, amit nekünk adtál. De így kérjük, Urunk, hogy áld meg szerte a világon a testvéreinket, akik fejet hajtottak, meg térdet hajtottak előtted, akiknek fontos volt, hogy megszenteljék az ünnepnapot, és igédet hallgassák, igédre figyeljenek, és megéljék a közösséget, az ige hallgatása közben is, veled és egymással is. Add meg, hogy mi is a földrajzi távolságok, vagy felekezeti különbözőségek ellenére is meg tudjuk élni ezt a közösséget. Hálás a szívem, Uram, hogy itt állhatunk, és dicsőíthetjük, magasztalhatjuk a te nevedet. Áld meg ezért, kérünk, Urunk, gyülekezetünket, egyházunkat. Áld meg bennünket, hogy a te akaratodat megismerhessük, megláthassuk, és tőled kaphassunk erőt ahhoz, hogy meg is cselekedjük azt. Így légy lelkészeinkkel, esperesekkel, püspökökkel, presbiterekkel, felügyelőkkel, azokkal, akik felelősséget hordoznak az egyház vezetésében. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz ehhez bölcsességet és erőt adni, kinek-kinek. Hálás a szívem, Uram, hogy megtapasztalhatjuk, hogy testvérek vannak szerte szét a világban, és a velük való közösség mindig azt az örömöt adja, ami a benned való örvendezés. Így áld meg bennünket, Urunk, itt földi létünk során, még akkor is, hogyha most az eljövendő világra gondolunk, míg amíg itt tartózkodhatunk ebben a földi létben, segíts bennünket, Urunk, hogy a teremtett világot fönntartsuk és munkálkodjunk azon, amit ránk bíztál. Légy azokkal, Uram, akiknek nagy hatalmat és felelősséget adtál. Add meg, hogy aki politikai vagy gazdasági hatalommal bír, az tőled kérjen bölcsességet. Így tesszük eléd országunkat, népünket, nemzetünket is, hogy vezetőink hozzád igazítsák gondolataikat, lépéseiket, hogy így is áldást nyerhessünk te tőled. De hálás a szívem, Uram, hogy tudhatjuk egyenként is, hogy gondot viselsz ránk, ismered az életünket, tudod a nyomorúságainkat, és ismered az örömeinket is. Add meg, hogy ezek mind belőled fakadjanak, és te rád mutassanak. Add meg, hogy ne legyen olyan nehéz helyzet, amiben elfeledkeznénk te rólad. És add meg azt is, Uram, hogy soha se lehessünk olyan gazdagok, hogy megfeledkezzünk a te jelenlétedről, jó téteményedről. Ezért kérjük, Urunk, hogy tarts magad mellett életünk minden pontján, hogy meg tudjuk élni a házasságunkat, gyereknevelésünket, hogy azzal a megelégítetéssel élhessük az életünket, amit egyedül te tudsz adni. Add meg, hogy így tudjuk beosztani azt az anyagi lehetőséget, amit ránk bíztál, és add meg, hogy így tudjunk felelősen cselekedni fele barátaink felé is. Add meg, hogy ki a maga nehézségei, nyomorúságai közepette is megtapasztalhassa a megelégítetésedet. Ezért kérünk a hajlék nélküliekért, azokért, akik magukról nem tudnak gondoskodni, te adj nékik lehetőséget, te adj bölcsességet, te adj tisztánlátást, és te adj olyan okosokat, olyan fénylő igazodási pontokat, akikre nézve, aztán ők is rátekintve megtapasztalhatnak téged. Így használj bennünket, Urunk, a te dicsőségedre, minden földi próba közepette is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen.